Tollal, papírral, szuronyag között magyar írók és költők az első világháborúban című konferencia egyik legérdekesebb előadása a Borbás Andreáé volt, aki az Ady Gyóni ellentétről, illetve a világháborúról beszélt.
Adit megkérdezte két fiatalember, hogy mit gondol Gyóniról, és egy levélben ő valóban azt írta, hogy amennyiben költő, akkor is csak őt másolja. Rákos Jenő ezt a levelet leközölte, ezt mindenki olvashatta, kommentárt is fűzött hozzá, és ebből kirobbant egy hatalmas vita. De az fontos tény, hogy Gyóni Géza a Vér és Arany kötet óta hatalmas rajongója volt Ady, és amikor ő értesült erről a vitáról, teljesen összeomlott. Ady Endre pedig csak őszintén leírta, amit Gyóniról gondolt. Egyébként maga Rákosi Jenő is ezt gondolta Gyóniról még a Semmi Szüli kötet előtt, tehát nem közölte a verseit. Fenyő Miksa is úgy vélekedett, hogy önképzőköri dolgozatok a versei, tehát Gyóni nagyon rosszul jött ki ebből a vitából, mert Adival mérettetett össze, aki ha emberileg nem is volt nagy ember, ebből a levélből láthatjuk is, hiszen nem gondolt bele, hogy épp orosz fogságban van az a költő, akiről ő most nyilatkozik, ezért talán nem kellett volna ezt így megfogalmaznia, egyébként a vitában ezt valaki le is írta.
Gyóni egyértelműen lelkesedett a világháborúért, Ady olyan szempontból következetesnek tekinthető, hogy nem igen.
Gyóni lelkesedett, bár a világháború előtt pacifista volt, de valahogy amikor kitört az első világháború, őt is elkapta a láz, és nagyon lelkes volt. Ady pedig azon kevesek közé tartozott, akik az első pillanattól kezdve tudták, hogy ez világkatasztrófa, ebből nem lehet jól kijönni. Egyébként maga Ignotus is úgy gondolta, hogy Rákos Jenő, hogy kötelező ez a háború, lesz ennek hozadéka.
A két világháború közötti legbefolyásosabb író személyiség az Herczeg Ferenc volt, és Veres Miklós az ő világháborús szerepéről tartott itt előadást.
Ő az elején pontosan úgy gondolta, mint Magyarország gyakorlatilag majdnem összes írója, tehát lelkesedett a háborúért. Ebben változás a 1915-es év végén ment, amikor meghalt a keresztfia, az unokaöccse az orosz fronton, és akkor figyelhető meg egy éles váltás, akkor tér vissza az irodalomhoz, addig nem is publikált szép írói műveket, csak politikai publicisztikát, és onnantól kezdve áll benne a szép fokozatosan egy békevágy, ami aztán 1917-ben már egyértelműen uralkodik az ő írásaiban.
Hogyan kezeli a magyar irodalom a világháborút ezekben az években?
Herceg erre azt mondja 1914 őszén, hogy amíg háború van, addig nincs irodalom.
De hát vannak fronttudósítások.
Közben az Új Időknek a szerkesztője, ahol folyamatosan közöl háborús novellákat, elbeszéléseket, verseket, ismert íróktól is, például Krúdy Gyula is a 42-es Mozsarak című legény az Új Időkben jelenik meg. Tehát elárasztják a piacot a háborús írások. Tehát a magyar irodalom reflektált a háború kérdésre folyamatosan, egészen 1917-ig, amikor az írók elfordulnak szép lassan a háború tematikájától, és más témák felé veszik az irányt, és majd csak a 20-as évek második felében térnek vissza ehhez tömegesen.
Mi a tanulsága számunkra ennek, amiről ez a konferencia szól?
Segít megérteni a saját múltunkat, és ezzel a saját jelenünket is, hogyha az írók első világháború szereplőivel kicsit többet foglalkozunk, mert ez a téma egyáltalán nem kutatott a mai napig. És ez a centenárium pontosan erre ad alkalmat, hogy végre a tudományosság és a nagy közönség is nagyobb figyelemmel forduljon ehhez a témához.
Nem annyira köztudott, hogy Molnár Ferenc haditudósító is volt az első világháborúban, az sem annyira ismert, hogy Sárközi Mátyás, aki a BBC-nél dolgozott nagyon hosszú ideig, Molnár Ferencnek az unokája.
Édesanyámnak volt apja Molnár Ferenc. Azért elég köztudott, hogy haditudósító is volt, a nagyon műveltek azok hallottak róla, mert írt egy nagyon vastag könyvet, ami 1916-ban jelent meg, egy haditudósító naplója címmel. Ő csak egy évet, másfél évet töltött a fronton, nem volt mindig a első vonalban a lövészárkoknál, hanem legalább 30 kilométerrel a front mögött ült valamilyen hangulatos csárdában a tisztekkel, akik jó sztorikat meséltek neki arról, hogy mi is történik, egyrészt hadászatilag, másrészt ugye az emberi vonatkozásait, amit Molnár sokkal jobban kultivált. Amit viszont nem tud a világ, hogy a nagyanyám, Vészi Margit, aki akkor már 7 éve elvált Molnár Ferenctől, szintén haditudósító volt, és az első vonalakban lóháton galoppozott, és golyók fütyültek a füle mellett. Ő viszont elég száraz és nagyon hivatalos hangú kis riportokat küldött haza, míg Molnár olyan jól megírt és irodalmi rangú jelentéseket, hogy még az ellenség sajtója, az angol és az amerikai sajtó is néha-néha leközölte Molnárnak egy-egy jelentését.
Az első világháborút elhomályosítja a második, amely sokkal véresebb volt, és ezért mint egy elfeledkezünk az első úgymond totális háborúról. De olyan szempontból ez nagyobb változás volt, hogy nem volt korábban ekkora mértékű az öldöklés a világtörténelemben.
Azért az első világháború is nagyon ronda dolog volt. Hát először is a második világháborúra már betiltották az első világháború egyik csodafegyverét, a mustárgázt. Gáztámadásokat indítottak egymás ellen, és aki beszippantotta a mustárgázt, annak egy életre tönkrement a tüdeje. Molnár Ferenc először olyan hurrá optimista volt, de Przemyśl ostroma után, ami egy különösen véres és tragikus mozzanata volt az első világháborúnak, ő is azt hangsúlyozta a naplójában és más írásaiban, hogy a háború egy borzalmas dolog, és remélhető, hogy azt a tanulságot vonja le a világ ebből az első világháborúból, hogy többi ilyennek nem szabad megtörténni. Hát nem azt a tanulságot vonta le, a második világháború még gonoszabb és elvetemültebb volt.